karácsony ünnepünket tehesse bensőségessé. Nek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte első szülött fiát. Bepójálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. Kedves testvéreim, csatlakozzunk az angyal seregekhez, mindazokhoz, akik megdicsőültek, és az örök életben az Urunkat dicsőítik. Énekeljük a 326. számú dicséretünk első három versét, a 326. dicséretünk első három versét, dicsőség mennyben az Istennek.
Pastor Rokkal, azért.
Kedves testvérek, különleges alkalom a mai alkalom gyülekezetünkben, templomunkban, nem csak amiatt, hogy nem lehetünk valóságosan együtt, hanem amiatt is, hogy 20 évvel ezelőtt vehette birtokba a békásmegyeri gyülekezet az akkor megépült új templomát. Ebből az alkalomból szól most néhány dolog, és hangzik el néhány dolog közöttünk, számunkra. Békefi György gondnok testvérünk szól hozzánk, hallgassuk szeretettel.
Áldás békesség, kedves gyülekezet! Áldott karácsonyt hadd kívánjak magam a presbitérium, az egész gyülekezet nevében, a gyülekezet minden tagjának. Pál apostol Tituszhoz írt levelében, a második rész 11. versben ezt írja: mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. És hogy az üdvözítő kegyelem igéjeit Békásmegyeren is hangozzék, a világba szóljon, jusson el, az Isten kegyelméből megépülhetett itt ez a templom. 20 éve éppen karácsonykor nyílhatott meg az ajtaja. Sok év vágyakozás, reménytelen reménykedés. Ezután következhetett el az ezredfordulóra az Istentől rendelt idő, amikor az Úrnak kedves volt az, hogy végtelen sok csodájából egy év alatt megépülhetett ez a templom. Ez lett a mi lelki családi házunk. A semmiből lett meg minden mindig időben, hol a német testvérgyülekezetnek a támogatásából, hol az önkormányzat értünk való teljes összefogásából, vagy pedig a sok-sok forintból, amit áldozatra indult sok-sok testvér ajánlott fel az Isten dicsőségére. Rendíthetetlen erővel megáldva állított az Úr az ő ügye mellé testvér, teherhordozókat a testi gyengeségük mellett is. Jobbágy Kálmán gondnok testvérünkre gondolok, aki eltéríthetetlenül kapta azt a megszólítást, hogy itt templomnak kell majd állnia, őrhelyé kell válnia itt Békásmegyeren ennek az épületnek. Aztán testi gyengeségében küldte el dr. Budai Péter első lelkipásztorunkat, akinek a teljes életét kitöltő feladattá vált a békásmegyeri gyülekezet formálása, a békásmegyeri misszió. Párja, Csöpike, nagy tiszteletű asszony, ma is a közösségünknek szolgálója. Balog Deák Zoltán, nagy tiszteletű úr, teljes szeretettel szolgálta az önálló gyülekezetté válás ügyét, mindenben mellettünk léve. Gáti Zoltán, presbiter testvérünk nevét említeném még, aki úgy volt presbiter, amikor még sem gyülekezet nem volt, sem presbitérium. És az ő párja Erzsike a mostani közösségünknek is még kedves tagja lehet. Sokan elmentek már. Sokan nincsenek már közöttünk, akik abban az időben teljes szívvel szolgálták ennek a templomnak, ennek a közösségnek a létrejöttét. De hál' Istennek nagyon sokan jöttek is közénk. Az Istennek a csodája közé tartozik az is, hogy Sipos Aba Álmos nagy tiszteletű úr személyében olyan ige hirdető lelkészünk van, ahol az ige teljes tisztaságában szólhat azóta is közöttünk. Adja az Úr, hogy mindenki számára, akik azt az időt még nem ismerhették, és úgy jöttek hozzánk, hogy itt találtak lelki otthon, mindenki számára ugyanaz az áldás forrás lehessen az itt lét, az itt töltött idő, az Isten felé fordulás, mint azoknak a fontos ügye volt, akik már haza költöztek az Úrhoz. 20 év telt el a templomajtó megnyitása óta. Nem jöhettünk ma össze. Presbitériumunk teljes szeretettel, védő szeretettel döntött úgy, hogy ma otthon karácsonyozik minden család. Mégis abban reménykedünk, hogy rövidesen megint itt lehetünk, és áldások várnak itt majd megint ránk. A 20 éves évfordulót is így kicsit távolabbra tettük, amikor együtt ünnepelhetünk. Reményünk szerint majd március 15-e táján, ami a gyülekezetünk önálló válásának 20. évfordulója, akkor szeretnénk majd a 20 évre alaposabban együtt már visszatekinteni. Az Úr legyen az őrizője a gyülekezet minden tagjának, és Istentől áldott karácsonyt hadd kívánjak teljes szeretettel. Erre az alkalomra kedves testvérünk, kis Józsefné Zsóka a szíve mélyéről egy verset írt, és mondja el közöttünk, hallgassuk meg őt szeretettel.
Húsz év előtt. Uram, én nem tudom, milyen volt a kezdet, mert utam ide később vezérelt. Nem tudom, milyen volt az a pillanat, amikor megfogant egy gondolat, ahogy az ember is megfogan, hogy ébredt vágy maroknyi hívő szívében, épüljön templom toronyházak tövében. Dávid is vágyott a maga idejében, ne csak ő lakjon palota fényében, Jeruzsálemben legyen urának háza, ahol az egész nép Istenét imádja. Békás megyeren éppen most 20 éve valóságá vált a Haggeus idézet, amikor lerakják a templom alapját, attól naptól küldi Isten az áldását. És épült a templom, kő, tégla, faanyag, buzdultak emberek, hogy adakozzanak. De épült az egyház láthatatlan teste, nőtt a gyülekezet, kik helyet kerestek addig is, míg nem lesz kész az Úrnak háza, szálljon le közéjük az Isten áldása. Uram, 20 évvel ezelőtt megtörtént a csoda. Karácsony szennapján megnyílt a kapuja. Készen lett a templom, amit most is látunk. Puritán szépségét gyakran megcsodáljuk. Mert nem ékesíti semmi a falakat. Égi dicsőségét te adod önmagad. Egyházad élővé csak te tudod tenni, hol összejöhetünk téged dicsőítni. Krisztus kegyelméből hangzik még szent szavad. Ébredjen szívünkben cselekvő akarat, tudjunk téged s egymást igazán szeretni, és ő kegyelméből, hitből üdvözülni. Most is karácsony van, mint akkor 20 éve. Nyitva bár a kapu, de néped nem lép be. Megrendítette most Isten a világot, ismeretlen vírust népekre bocsájtott. Az ígét nem lehet bilincsbe kötözni. Világhálón terjed, bárki elérheti. Szolgáin keresztül hangzik az üzenet. Készüljünk eléje, Jézusunk közeleg.
Szeretettel köszönöm meg a megemlékezést és a verset, és arra hívom a kedves testvéreket, hogy mindezek után csendesedjünk el és imádkozzunk. Az az imádság, amelyet el fogunk most mondani, megemlékezésünk és Isten tiszteletünk folytatása, és már egyszer elhangzott ebben a templomban, azon a bizonyos első Isten tiszteleten. Azért ismételjük meg ezt az imádságot, amelyet dr. Budai Péter, gyülekezet első lelkipásztora mondott el, mert a benne foglalt hálaadások ma is érvényesek Isten felé. A benne foglalt kérések részben beteljesültek, és ezért hálásak vagyunk, másfelől pedig továbbra is aktuálisak. Csendesedjünk el, és imádkozzunk most tehát eképpen. Szent Háromság Isten, a Te végtelen szeretetettől meghatódva, remegő lélekkel mondunk Neked köszönetet. Köszönjük, hogy megélhettük ezt az öröm ünnepet, amikor ez a gyülekezet új templomát igével, imádsággal, Szent Lelked segítségül hívásával Neved dicsőségére használatba veheti. Köszönjük, hogy igét adtál az építés elgondolásához, ígérted, hogy be fogod tölteni minden szükségünket a Te gazdagságod szerint. És íme csodálatos úton vezettél minket. Igaz, voltak ezen az úton küzdelmek, kishitű megriadások, látszólagos elszegényedések, kezes nélkül maradások, de voltak ezen az úton bizonytalanságainkat megszégyenítő kegyelmes csodák. A templom megépüléséért zörgető imák meghallgattatásai, áldozatvállalásra kitárulkozó szívek és talentumos emberek, széplátók, jól dolgozó tervezők, építők, berendezők. Dicsőség királya, jöjj be ebbe a templomba, és jöjj be a mi szívünkbe, Urunk. Egy református templom kitárulkozó szeretettel vonulj be, Urunk. Nem szeretnénk eltorlaszolni az ajtókat. Engedd, hogy ezen a helyen tisztán hirdettessék az ige. Add, hogy ezen a helyen odaadó és hűséges legyen a szolgálat. Add meg, Urunk, hogy ezen a helyen a gyülekezet átalakuljon a Krisztus dicsőséges alázatára. Adj szeretetteljes felelősséget nekünk, hogy kitárva a kapukat tudjuk ölelni a szegényeket, a bűnös és összetört, sóvárgó, kesergő embereket. Add, hogy minél többen megértsék a Te hívó szavadat, jöjjetek én hozzám mindnyájan. Ó, Urunk, kérve kérünk, hadd érkezzen ebbe a templomba ennek a vidéknek népe, a számunkra legkedvesebb nép, gyermekek, ifjak, férfiak, asszonyok nagy sokasága a Te színed elé. Orcánkra borulunk előtted, ó örök jóság, feltárjuk a kapukat, jöjj be, dicsőség királya, hozz békességet, és hozz megújulást. Amen. Egy ének szolgálat következik most. Hallgassuk ezt, testvérek. Én nem tudom, miért szeretett. Thank you.
megváltunk Isten egy szülött fia. Én nem tudom, hogy volt oly nagy türelme, míg szenvedett, én el nem mondhatom, hogy törte szívét kén kereszten össze.
Kedves testvérek, hallgassuk figyelemmel Isten igéjét, amely Péter apostol első leveléből szól most hozzánk. Péter apostol első levelének második fejezetéből, a második fejezet negyedik versétől a tizedik verséig terjedő szakaszból. Nevezett helyen ezeket találjuk megírva. Járuljatok ő hozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ezért áll ez az írásban, íme leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Néktek, a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett, megütközés kövévé és botránkozás sziklájává. Azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az ígének. Ők erre is rendeltettek. Ti azonban, választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Kedves testvéreim, azzal vezetem be ezt az ige magyarázatot, hogy nehéz egyenletünk és nehéz feladványunk van mára, amit meg kell oldanunk. Karácsony, a 20 éve birtokba vett békásmegyeri református templom, és a ma benne élő, de a világjárvány szorítása miatt éppen jelen lenni nem tudó gyülekezet között kellene közös nevezőt találnunk. Valószínűleg mindnyájunknak van némi elképzelése, hogy hogy találhatnánk ezt meg, de mindennél jobban és egyértelműbben igazít el bennünket ma is Isten igéje. Péter apostol a korai egyház keresztjéneinek írja levelét a Szentlélek indítatására. E levél fókuszában, mint valamennyi újszövetségi szent iratban, egy személy, Jézus Krisztus áll. Úgy kerül Jézus Krisztus, úgy az Ó, mint az újszövetség fókuszába, hogy vagy közvetlen róla szólnak ezek az írások, vagy arról tanítanak, hogy mi következik abból, hogy ő itt járt közöttünk, hogy életünket kérte, és mi neki adtuk. Péter ebben az imént felolvasott szakaszban ezt a két dolgot egyszerre hozza olvasói elé. Bemutatja nekünk Jézus Krisztust, és tanít bennünket arra, mi következik abból, hogy az övéi vagyunk. Abból, amit Jézus Krisztusról elmond az apostol, három dolgot emelek most ki. Úgy beszél róla, mint aki kő, méghozzá szegletkő, sarokkő. Azt mondja Péter, hogy már régen is, az Ószövetség idején, Ézsaiás idejében is, erről beszélt Isten, hogy az ő fia Jézus Krisztus, ami megváltónk, kő lesz. Nem is akármilyen, hanem szegletkő, sarokkő. A sarokkő az a kő volt, amely az épület formáját és tájolását is meghatározta. Mondhatjuk úgy is, hogy egy fix pont volt, minőségi és formai orientáció. A kor építési stílusai szerint kihagyhatatlan, mindent meghatározó és egyben eldöntő darabja egy építkezésnek. Azt mondja tehát a Szentlélek vezetésével Péter, hogy Jézus Krisztus szegletkő, sarokkő. Másodszor azt mondja el erről a kőről, azaz Jézus Krisztusról, az apostol, fölidézve Ézsaiást, hogy ezt a követ, ezt a sarokkövet Isten maga helyezte el. Ez azt jelenti, hogy Isten választotta őt, alkalmasságáról ő döntött, és arról is ő döntött, hogy mikor és hova helyezi el őt. Arról is Isten döntött, amit általa, mint fix pont, mint origó által meghatározott. Mert annak az épületnek, amelynek Jézus sarokkövévé lett, maga Isten az építője. És az építő az, akinek el kellett, el volt szabad, sőt kötelessége volt elhelyeznie a sarokkövet. Jézus Krisztus, Isten maga tette sarokkővé, s mindenről, ami Jézus Krisztushoz kapcsolódik, Isten maga döntött. A harmadik dolog, amit elmond az apostol, az Úr Jézus Krisztusról, aki kő, akit maga Isten helyezett el, az, hogy ő élő kő. A kövek, amelyeket az épületek szegletkövének, sarokkövének használtak, kemény anyagokból voltak, de nyilván a kő természete és a természet rendje szerint is elporladó kövek voltak ezek. Olyanok, amelyek nem voltak örök életűek. Jézusról azonban azt mondja el Péter, hogy ő élő kő. Ez azt jelenti, hogy Jézus nem múlik el. Nem porlad el. Ez azt jelenti, hogy amíg él, addig mindig ugyanolyan marad. És mindig ugyanaz marad. Azaz orientál és meghatároz. Mindig fix pont marad. Tehát, ha ő nem változik, akkor ez azt is jelenti, hogy nem változik a ráépülő ház orientációja sem. Mert ő él. Összefoglalva, Péter arra emlékeztet bennünket, hogy Isten földi építkezése már régóta folyt a földön, de azon az első karácsonyon lett az teljesen nyilvánvalóvá, ami addig volt, és miért úgy volt. Hogy ami addig volt, miért úgy volt, és ami azután lesz, miért úgy lesz. Karácsony, Jézus Krisztus testet öltése, eljövetele, Isten legnagyobb tette felénk, emberek felé. Az egész emberiség, a Jézus előtti és a Jézus utáni emberiség egész történetét meghatározó isteni cselekedet, nyilvános színre lépés, Isten terveinek felfedése, és egyben, ahogyan Ézsaiás megjövendőlte, a kiválasztott örök sarokkő elhelyezése. Ott azon az első karácsonyon olyasmi történt, amiről Isten nem kérdezte meg a véleményünket. Isten nem kérte ki a hozzájárulásunkat. Mégis az, ami történt, bennünket érint. Azaz nem tehetünk úgy, mintha mi sem történt volna. Nem felejtkezhetünk el sohasem, de karácsonykor különösképpen sem Jézus Krisztusról, az élő sarokkőről, akit Isten adott a mi világunkba, és Isten adott nekünk. Azonban azt mondtam, Péter levelének fókuszában nem csak úgy áll Jézus Krisztus, mint akit bemutat nekünk, hanem úgy is, mint akivel kapcsolatosan tanít bennünket. Mi következik hát reánk nézve abból, amit Isten tett? Mire kötelez bennünket Isten tette? Három dolgot emelek itt is ki. Azt mondja Péter a negyedik versben, járuljatok ő hozzá. Az ötödik versben azt mondja, ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá. A kilencedik versben pedig azt mondja, hirdessétek nagy tetteit. Kedves testvérek, a gyülekezet az Új Szövetség tanítása szerint nem más, mint azok közössége, akik Jézushoz, az élő kőhöz járulnak. Ez a mindenkori keresztény gyülekezet kritériuma, és ez a mindenkori keresztény gyülekezet lényege is. Jézushoz járulni azt jelenti, elfogadjuk Isten döntését, és Jézus Krisztushoz, a szeglet kőhöz igazodunk, hiszen ő a mi orientációnk eredője. Követni Jézust igazodást jelent. Igeneknek és nemeknek sorát, melyekben meghatározó mindig ő, az ő személye. Úgy is mondhatom, Jézushoz járulni azt jelenti, hogy minden addigi dolog felborul az ember életében, amit megszokott. Mert addig, amíg Jézus Krisztushoz nem járulunk, öncélú vágyaink és indulataink követői vagyunk. Az énünk orientál bennünket és határoz meg életünk minden egyes másodpercében. Jézushoz járulni azt jelenti, hogy vágyainkat, indulatainkat, döntéseinket, önmagunkat, teljes valónkat alárendeljük Jézus Krisztusnak. Megmaradnak a mi vágyaink, megmaradnak indulataink, döntéseink, cselekedeteink, de már nem önmagunkat, hanem Jézust szolgáljuk azokkal. Már nem önmagunkért, hanem Jézusért vannak azok. Már nem önmagunkhoz igazodunk, hanem őhozzá igazodunk. A Biblia ezt az odajárulást Jézus Krisztushoz születésnek, életnek, megfordulásnak nevezi. Annak nevezi, amikor az ember megtalálja a helyes irányt, a fix pontot, a biztos pontot. Azt mondja Péter legelőször is, járuljatok ő hozzá. Aztán úgy folytatja, épüljetek fel, mint élő kövek lelki házzá. Az élő kőre, aki az Úr Jézus Krisztus, élő kövekből készül az épület is, mert ez a méltó, ez a hozzáillő. A gyülekezet tehát nem más, mint élő kövek sokasága. Azonban, míg ezek a kövek az Úr Jézus Krisztusra néznek, hozzájárulnak, hozzáigazodnak, egymással is kapcsolatban állnak. Az élő kövek kétszeresen kötődnek. Kötődnek Jézushoz, és kötődnek egymáshoz. A gyülekezet tehát az Isten személyével, Jézus Krisztus által kapcsolatban állók szoros közössége. A gyülekezet egyfajta életközösség. Sajátságos rendben. Azt gondolom, hogy mindannyian értjük, hogy egy ház sem egy raklap kő, hanem sajátos rendben kapcsolódó kövek sora. Nos, azt mondja a Szentlélek az apostol által, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá. Kapcsolódjatok az Úrhoz, Jézus Krisztushoz, és épüljetek egymás irányába is. Kapcsolódjatok össze, élő kövekként, lelki házzá. Azért kell ennek megtörténnie, mert az élő kőre épült élő lelki ház küldetéssel bír. Ez pedig, ahogy mondtam, így fogalmazza meg az apostol, hirdetsétek nagy tetteit annak. Annak az Istennek, annak a Jézus Krisztusnak, aki a ház alapja, aki a ház építője. Minden építkezésnek van, testvérek, célja. Nyilván nem csak az, hogy elkészüljön az épület, hanem sokkal inkább az, hogy betöltse azt, amiért épült. Az élő kőre, élő kövekből épülő egyház feladata, küldetése, hirdetni annak nagy tetteit, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el bennünket. Minden, amit ez a közösség úgy az egymással, mint a külvilággal való kapcsolatában tesz, erről kell, hogy szóljon. Ezt kell, hogy hirdesse. Az egyház addig egyház, amíg Jézusra épülő, élő kövek olyan gyülekezete, akik hirdetik Isten csodálatos tetteit. Azt, hogy ő a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott és vezetett el bennünket. Azt, hogy egyszer nem az ő népe voltunk, most pedig az ő népe vagyunk. Azt, hogy egykor nem volt számunkra irgalom, de most irgalmazottak vagyunk. Testvérek, ha bármi is hiányzik ebből, akkor az egyház csak névleges. Akkor az egyház nem élő, hanem halott. Miért? Mert az élő Jézus, Isten tette, erre kötelez bennünket. Nem alternatív programot ad más mellé Isten nekünk, hanem arra kötelez, hogy így éljen az egyház. Így éljen minden egyes hívő ember, aki kapcsolódott és igazodik Jézus Krisztushoz, és kapcsolódik mindazokhoz, akik rajta kívül még az Úr Jézus Krisztuséi. Amikor 20 esztendővel ezelőtt megépülhetett ez a templom itt Békás Megyeren, akkor erre a célra épült. Nem másra, hanem erre a célra. A már elhangzott és újra elmondott lelkipásztori imádság is erről szólt. Hirdettessék az ige, az élő Krisztus, és szülessen, formálódjon lelki közösség ezen a helyen. Kedves testvéreim, a templom megnyitásakor elhangzó imádság elmondója, dr. Budai Péter testvérünk értette, hogy valójában nem a fizikai épület felhúzása a legnagyobb kihívás, ami előtt ez a közösség áll. Imájában annak is jelét adta, hogy miközben elkészült az épület, valójában nem ért véget a gyülekezet feladata. Sokan vannak, akik úgy gondolták, és talán gondolják ma is, hogy a fizikai, valós templom építés a legnagyobb kihívás, a legnehezebb feladat egy formálódó közösség számára. Nem tagadjuk, igen, nehéz feladat. Még akkor is nehéz feladat volt, ha ennek a gyülekezetnek az építkezése nem húzódott el évtizedekig, hanem egy esztendő alatt lezajlott. De falakat építeni élettelen kövekből mégis sokkal könnyebb, mint élő kövekből lelki házzá épülni. Az élettelen köveket össze lehet szedni, megfogja azokat egy mester és a helyére illeszti. Az élő köveknek azonban meg kell küzdeniük, elsőrenden önmagukkal, hogy igazat adjanak Jézus Krisztusnak, hogy hozzájöjjenek, hozzátérjenek, másfelől pedig meg kell küzdeniük szüntelenül azzal, hogy mások is vannak mellettük, akikhez igazodni kell, akikkel szeretetteljes kapcsolatban kell összekötődni. Ez a lelki építkezés. Ez a lelki építkezés, amely nem ér egykönnyen véget, hanem mindaddig reménységeink és imádságaink szerint történni és folytatódni fog, amíg ez a templom áll, vagy amíg a mi Urunk, az ő gyülekezetének és egyházának építője el nem érkezik, és be nem jelenti vége az építkezésnek. Az élő kő, az élő kőhöz kötődik. Az élőkövek egymással is kapcsolatban vannak. A halott kövek azok, amelyek nem kötődnek sehova. Kedves testvéreim, az élet, az igazodás feltétele a fix pont. A fix pont megtalálása és soha szem elől nem vesztése. Jézus Krisztus, ami életünk fix pontja, a sarokkő, akit nem mi találtunk ki, hanem akit Isten helyezett el. Kedves testvéreim, hozzá kell járulni, és hozzá kell igazodni mindannyiunknak. Miközben hirdetem ma is Isten nagy cselekedeteit, amelyeket megtett érettünk Jézus Krisztus által, amelyben megmutatta az ő nagy-nagy szeretetét, kegyelmét és irgalmát irányunkban. Hívok minden kedves testvért ő hozzá, a hozzávaló igazodásra. Ha nem is lehetünk most együtt, hívlak arra benneteket, vizsgáljuk fölül életünkben azt, hogy hogyan kapcsolódtunk eddig egymáshoz. Nem hanyagoltuk-e el, nem tettük-e túlzottan félre annak fontosságát, hogy együtt lelki házzá épüljünk. A közös nevező tehát karácsony, a békásmegyeri református templom épület, és mi közöttünk nem más, mint Jézus Krisztus, az élő kő. Hálát adunk Istennek ezért az épületért, és könyörgöm azért, hogy az általa elhelyezett élő kőre most és minden időben élő gyülekezet épüljön lelki házzá. Gyertek, legyetek ennek ti is a részesei. Épüljünk az ő dicsőségére, és töltsük be minden időben és minden körülmények között mindazt, amire ő elhívott bennünket. Hirdessük csak tovább, egyre nagyobb hangerővel, egyre inkább szívből jövő buzgósággal az ő nagy tetteit. Aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el bennünket. Amen. A 328. dicséretünk első három versét fogjuk most énekelni, mielőtt imádkoznánk. A 328. dicséretünk első három versét, jöjjetek Krisztust dicsérni.
Thank you.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk, testvérek. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, mert nem csak a templom, hanem a mai ünnep is a te döntésedre és a te cselekedetedre emlékeztet bennünket. Köszönjük neked a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust, akit élő szegletkőként adtál nekünk, hogy mi megtaláljuk ő általa hozzád az utat, megtaláljuk életünk értelmét és helyes célját. Dicsőítünk téged azért, hogy ilyen kegyelemmel fordultál hozzánk, akik a sötétségben jártunk, akik a te ítéletedre vártunk. Köszönjük te neked, hogy irgalmat gyakoroltál fölöttünk, és elküldted őt érettünk, miattunk, hogy ő általa mi bocsánatot nyerjünk, a sötétségből világosságra, az ítéletből pedig felmentésre s örök életre léphessünk. Magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, a te csodálatos tettedért, amit hirdettünk és amit szeretnénk továbbra is hirdetni. Ezért kérünk téged, légy segítségül nekünk, hogy Jézus Krisztushoz jöve, reá épülve, mi magunk is ezen a helyen lelki házzá épülhessünk. Még inkább és egyre jobban a te dicsőségedre. Légy segítségül nekünk abban, hogy egy szívvel és egy lélekkel tudjunk úgy te hozzád igazodni, mint egymást átölelni és lelki házzá lenni. Köszönjük te neked, hogy emlékeztetsz most bennünket arra, hogy vannak mulasztásaink és bűneink egymással való kapcsolatainkban. Légy segítségül, hogy ezt Jézus Krisztusra nézve elrendezhessük, hogy mássá lehessünk, hogy lehessünk igazán egyek abban, hogy szeretjük egymást, és szeretünk téged. Köszönjük, hogy tanítottál bennünket arra, hogy ezáltal lesz felismerhető rajtunk az, hogy te hozzád tartozunk. Ezáltal leszünk lelki házzá, amely hirdeti minden időben a te nagy tettedet, dicsőségedet. Urunk, bocsáss meg nekünk, és formálj, építs bennünket. Kérünk téged azokért, a halott kövekért, akik itt élnek Békásmegyeren körülöttünk. Támaszd őket új életre, vezesd el őket gyülekezetünkbe. Adjál megtéréseket, megújulásokat, hozzád és egymáshoz való kapcsolatunkban, hogy ez a ház, amely a te kegyelmedből épülhetett fel, a maga múlandóságában is elérje azt a célt, amire te ezt nekünk ajándékoztad. Köszönjük neked mindazokat, akik fáradoztak az építésen, a tervezésen. Köszönjük neked mindazoknak a szolgálatát, akik életükkel és bizonyság tételükkel szolgáltak ezen a helyen téged, és hálát adunk neked mindazokért is, akiket hiszünk, hogy terveid szerint el fogsz hívni és ide fogsz vezetni, hogy ígéd és szent lelked által újonnan szűjjed őket és örök élettel ajándékozzad meg. Urunk, áldunk és magasztalunk téged, aki a te egyházadnak építője, gondozója vagy. Kérünk, maradj velünk, ahogyan egykor úgy mi is, most is kitárjuk előtted e templomnak és szívünknek ajtaját. Jöjj be hozzánk, dicsőség királya. Térj be hozzánk, újíts meg bennünket, maradj velünk és közöttünk. Amen. Az elkövetkezendő csendes percben kiki személyes imádságát, hálaadását, kérését, Isten dicsőítését mondhatja el. Folytassuk könyörgésünket az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság mondásával. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Kedves testvérek, buzdítunk mindenkit az adakozásra. A jókedvű adakozót szereti a mi Urunk Istenünk. Szeretettel hívom a testvéreket a képernyők elé. A következő napon, karácsony másnapján, 9:30 kezdettel közvetítünk Isten tiszteletet. Azt követően pedig majd vasárnap, szintén a szokott rendünk szerint, 9:50 hangzik közöttünk ige hirdetés, ez esztendő utolsó vasárnapján. Szeretettel hirdetem, hogy ma 11:00 a gyülekezeti honlapunkról, illetve YouTube csatornánkról a gyermekeknek gyermek Isten tiszteleti anyag lesz elérhető. Buzdítjuk a családokat, üljünk oda, és gyermekeink is hadd hallgassák meg karácsony evangéliumát. Az Úr legyen és maradjon mindnyájunk őriző pásztora, védelmezője ezen a mostani ünnepen és ezután is. Ahogyan már gondnok úr megtette, hadd erősítsük meg Istentől áldott, boldog és békés karácsony ünnepet kívánunk, amelyben megtaláljuk Jézus Krisztust, ami megváltónkat, Urunkat, megmentőnket, üdvözítőnket. Isten tiszteletünk egy énekszámmal ér most véget, melyet a testvérek számára ajánlunk, és ezzel zárjuk be ünnepi alkalmunkat, megemlékezésünket. Eredetében ez az ének egy ír áldás, így kezdődik az Úr vezessen végig. Mindig aktuális, de a szöveget hallva majd érezni fogjuk, hogy most különösképpen is. Isten áldja meg a mi életünket.
Az Úr vezessen! sors, mert ha ő benne bízva bízunk, nagy örömben majd találkozunk, és még újra látjuk egymást, szent kezében őrizzem meg ő. És még újra látjuk egymást, szent kezében őrizzem meg ő. Köveste hangot azt mondja néked, én vagyok az élet és az út. Meglásd újra, látjuk egymást, szent kezében őrizzem meg ő.
Hálásan köszönöm feleségemnek és leányaimnak a szolgálatot, amit ugyan a testvérek nem láthattak a fix kamerán miatt, de remélem, hogy hallhattak és érthettek. Isten őrizzen meg mindannyiunkat, áldás, békesség, viszontlátásra!